Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg azt a levélbeli igeszakaszt, amely a Bibliaolvasó útmutatónk mára kijelölt első igeszakasza. Megírva találjuk Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele 5. részében, a 25. verstől a 32. versig a következőképpen. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ámen. Felette nagy titok. Így ismerős sokunk számára ez az ige részlet, még a Károli fordításból. Felette nagy titok. Mi ez a nagy titok? A házasság kétségtelen, hiszen arról is így szól itt Pál apostol. De még inkább az, ahogyan Istennek a házasságba rejtett szándéka az ő eredeti, szent, csodálatos terve szerint. Tükrözik Istennek az ő népével való kapcsolatát, Krisztusnak az ő egyházával, gyülekezetével való kapcsolatát. Ő a fő, és testének tagjai mindazok, akik benne hisznek. Ő a fő, és gyülekezete a mennyasszony, eljegyezve az ő urának. Hogyan énekeltük? Vérével jegyezte el az övéit Jézus Krisztus magának. Hogy mit jelent ő hozzátartozni? Mit jelent az ő gyülekezetében lenni? Na hát, arról szóltak Luthernek is az idézett sorai. És hogy az egyháznak, igazi értelmében az egyháznak, amely a Jézus Krisztusban hívők közössége, a szentek közössége, nem lehet más feje, mint csak maga Krisztus, aki szerette az övéit, aki szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Minden etikai, erkölcsi intelem és buzdítás is, amit Pál apostol leveleiben találunk. Ebből indul ki. Istennek számunkra Krisztusban megjelent irgalmából, hogy erre válaszolva, ahogy a feleség mennyasszonyból feleséggé válva oda adja magát a férjének. Nos, az egyház, a Krisztusban hívők így adják oda magukat. Testükben élő és szent áldozatul az Istennek, mint az ő okos Isten tiszteletüket. Pál apostolnak az efezusi levele 5. részéből az első 2 vers így hangzik: legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és járjatok szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett titeket, és önmagát adta értünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves illatként. Csak megjegyzem, Ez volt 40 évvel ezelőtt a mi esküvői igénk feleségemmel. És Dunakeszi lelki pásztorom arról beszélt az ige hirdetésében, hogy mit jelent ketten együtt menni. És abban benne volt az is, hogy Ábrahám vitte föl a Mória hegyére Izsákot, ketten együtt. És benne volt más is, de a legmegrendítőbb, a legcsodálatosabb, hogy az atya vitte az ő fiát az áldozatra, és a fiú ment. Ketten együtt. Ebből az isteni szeretetből élni. Mert az életnek, az igazi életnek, az üdvösségnek nincs más fundamentuma, nincs más alapja. És ami ma az útmutatóban az új szövetségi igeversünk volt, az is elhangzott ott az esküvőnkön akkor. Arról meg feleségem lelkipásztora beszélt, hogy más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. És egy döntő mondata megmaradt számomra, gondoljunk bele, hát pártállami időkben történt ez mind, de mi az Úr szolgálatára indultunk együtt, és ez volt a döntő mondata, hogy közöttetek legalább nem kell az alapról vitatkozni. Mert oly sok házasság alaptalanul indul, még ha van is templomi esküvő. Nincs ott az alap, a megtartó alap. Az itt és most és örökre megtartó alap, Jézus Krisztus. Az rendkívül megrendítő, amikor itt a házastársaknak szóló intelmekbe, biztatásokba Pál apostol belefoglalja Jézus Krisztusnak az ő mennyasszonyi gyülekezetéhez, egyházához való viszonyát. És arra biztat, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Igen, ti asszonyok meg úgy rendeljétek alá magatokat a férjeteknek, miközben együtt is kölcsönösen alárendelitek magatokat egymásnak a Krisztus félelmében. De ebben legyen mindenki a maga helyén. Ahogy az egyház alárendeli magát, ahogy a gyülekezet, a Krisztusban hívő egyes, és a gyülekezet, az egyház, mint közösség, alárendeli magát Krisztusnak. Odaadja magát annak, aki önmagát adta érte. Felette nagy titok ez. Én pedig Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként, folytatja Pál, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét. Hol van ez ma? A jó rend, az Istennek a jó rendje. Ahol tényleg nem kevesebbről van szó, mint hogy hívő férj és hívő feleség házassága tükrözze Isten szándékát, Isten lényét. Hát az embernek már az eredeti rendeltetése ez volt. Amikor a teremtés történetben olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őt, férfivá és nővé teremtette őket. A férfi és a nő együtt, szeretetben, ragaszkodásban, az Isten rendje szerint mindegyikük a maga helyén, megbonthatatlan összetartozásban kellene, hogy tükrözze Isten lényét, mert az Isten szeretet. És amikor manapság arról van szó, hogy válságban van a házasság, akkor világossá kell tenni, hogy egyáltalán nem a házasság van válságban, hanem az ember. Az ember van válságban. És ha házasságoknak a torzképe és a szétbomlása van az egyházon belül. Ez nem azért van, mert a házasság rendje lenne rossz, hanem mert az ember túlteszi magát Istennek a tiszta, jóságos szándékain. Az ember túlteszi magát azon, amit Isten az ember javára készített el. És a hívő élet azt jelenti, hogy teremtőnk képmására újulunk meg az ő szent lelke által. Helyreállít, hogy tükrözzük újra az ő szándékait. Nem csak Luthertől idézek ezen az estén. A napokban olvastam el Francis Schaeffernek a Nagy evangéliumi katasztrófa című könyvét, amit most fordítottak magyarra, és adta ki az evangéliumi kiadó. Francis Schaeffer 1984-ben halt meg, a halála előtt nem sokkal írta meg ezt a könyvet. Több más könyvét magyarra fordították, már fiatalkoromban 1979-ben megjelent a Halál a városban című könyve például, ahol a római levél meg Jeremiás szolgálata alapján félelmetes megvilágításba helyezi azt, hogy micsoda óriási baj, amikor az evangéliumi kereszténységben sem az ige tekintélye érvényesül már, hanem kegyes szófordulatokkal, ami hangzik, csak visszhang a korszellem által diktált nézetekre. Visszhangja annak, amit az anyagelvű természettudomány, az anyagelvű pszichológia, az anyagelvű társadalomtudomány hirdet. Ez a könyv, amit a kezemben tartok, ez csak most jelent meg magyarul, és hallatlanul aktuális. Ami akkor ott a 80-as években Amerikában, meg másutt is nyugaton, hiszen Francis Schaeffer szolgálata Amerikában is, meg Svájcban is komoly bázissal bírt, ami ott akkor aktuális volt, nekünk ma hallatlanul aktuális. És éppen ennek az igének a kapcsán, ami ma az alapigénk, hadd olvassak föl részleteket belőle. Végül megemlítenék még egy területet, melyen az evangéliumi keresztjének tragikus következményekkel alkalmazkodtak korunk világszelleméhez. Ez a házasság, család, szexuális erkölcs, feminizmus, homoszexualitás és válás egész területével összekapcsolódik. Azért vonom össze ezeket egyetlen témává, mert közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, és valójában kivétel nélkül az emberi lét egyik legfontosabb összetevőjének részei. A bibliai minta. Miért oly fontos a házasság és az emberi szexualitás aspektusainak összessége? A Biblia azt tanítja, hogy a házastársi kapcsolat nem csupán emberi intézmény, hanem valójában szent titok, amely, ha tiszteletben tartják, maga Isten természetéről árul el valamit. Azt látjuk tehát, hogy a Szentírás egésze hangsúlyozza a házasság férfi-nő kapcsolatát, mint annak a csodálatos kapcsolatnak a képét, illusztrációját, előképét, amely az egyén és Krisztus, valamint a gyülekezet és Krisztus között jön létre. Ennek megfelelően a következőket olvassuk az Efezusi Levél 5.25-32-ben, ami az alapigénk. Figyeljük meg, hogy az előírásos házastársi kapcsolatnak ezt a leírását Isten igéje nagyon gondosan egybeszövi a gyülekezet és Krisztus kapcsolatának leírásával. A két gondolat annyira egyesül, hogy úgy szólván egy szikével is szinte lehetetlen szétválasztani őket. Az Efezus 5.21-25-ben pedig ezt olvassuk. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez sem elszigetelt ige szakasz, mert a vőlegény és a mennyasszony ugyanezen képével újra meg újra találkozunk az Ó és az Új Szövetségben. A férj és feleség házastársi kapcsolata tehát szorosan összefügg az egyén és a gyülekezet Krisztushoz fűződő kapcsolatával. Ahogyan az egymást valóban szerető emberi vőlegény és mennyasszony között valódi egység van, mégsem keveredik össze a két személyiség, úgy a Krisztussal való egységünkre nézve is igaz, hogy ebben a kapcsolatban Krisztus Krisztus marad, a mennyasszony pedig mennyasszony. Ha tehát megértjük, hogyan állítja nagyszerű párhuzamba a Szentírás a férfinő kapcsolatot a Krisztussal való egyesülésünkkel, akkor ez két irányban is utat mutat a gondolkodásunknak. Először is megérteti velünk a házasság csodáját és szépségét, másodszor segít mélyen megértenünk valamit az Isten és az övéi, továbbá Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolatból. A Biblia nem tanítja a férfiak és a nők egyenlőtlenségét. Minden ember, férfi vagy nő, egyenlő Isten szemében, mint az ő képmására teremtett személy. Ugyanakkor, mint megváltásra szoruló bűnös. És emiatt minden ember, akár férfi, akár nő, végtelen, egyenlő értékkel rendelkezik Isten szemében. Ugyanakkor teljesen egyenlően rászorul Krisztusra, mint megváltóra. Ám ez az egyenlőség nem jelenti a férfi és a nő egyöntetű egyformaságát vagy azonosságát. Olyan egyenlőség ez, amely megőrzi a nemek közti alapvető különbségeket, és lehetővé teszi a különbségek megvalósulását és kiteljesedését. Ugyanakkor megerősít mindent, ami közös a férfiakban és a nőkben, mint akik egyaránt Isten képmására teremtettek, és az ő képmásának egymást kiegészítő megnyilvánulásai. Így egyszerre kell leszögeznünk két dolgot. Mivel a férfiak és a nők egyaránt Isten képmására teremtettek, van köztük egy közös egyenlőség, amelynek komoly következményei vannak az élet egészére nézve. És mivel a férfiak és a nők eltérően teremtettek, mint Isten képmásának egymást kiegészítő megnyilvánulásai, ennek komoly következményei vannak az élet egészére nézve, a családban, a gyülekezetben és a társadalom egészében. És ebben a csodálatos komplementaritásban a különbözőség hatalmas skálája van jelen. Ám ez nem forma nélküli szabadság. A Biblia hatalmas szabadságot ad a férfiaknak és a nőknek, de ez a bibliai igazság határain belüli szabadság, amely egyúttal annak határain belül marad, amit az Isten képmásának egymást kiegészítő megnyilvánulása jelent. Az egyensúly érdekében azt is hangsúlyoznunk kell, hogy mivel mindnyájan megromlottunk a bűnbeeséskor, a férfiak gyakran megrontották, zsarnoksággá téve szerepüket. A férj felelősségéhez hozzátartozik annak biztosítása, hogy a feleség élete beteljesült legyen. Ez is része a bibliai formának. E bámulatos egyensúllyal szemben korunk világszelleme arra próbál rávenni minket, hogy autonóm, abszolút szabadságra törekedjünk a férfinő kapcsolatok terén, hogy ezekben a kapcsolatokban elvessünk minden formát és határt, különösen a Szentírásban tanított határokat. Korunk tehát nem a bibliai egyenlőségre és komplementaritásra törekszik Isten képmásának kifejezését illetően, hanem egyöntetű egyenlőségre, amely a megkülönböztetés nélküli egyenlőség szavakkal írható le a legjobban. Vagyis olyan egyenlőség, amely nem veszi számításba a férfiak és nők közti különbségeket, és azoknak az élet minden területére gyakorolt hatását. A megkülönböztetés nélküli egyenlőség végső soron a férfiakra és a nőkre nézve egyaránt romboló, mert nem veszi számításba valódi identitásukat és a miben létükben rejlő eltéréseket és azonosságokat. Aki tagadja annak igazságát, amit a Szentírás tanít, a férfi és női lét jelentéséről, az elengedhetetlenül fontos dolgot tagad, a férfi természetét és Isten jellemét, meg az emberhez fűződő kapcsolatát illetően. Ám ennek a tagadásnak a társadalomra és az emberi életre nézve is ugyanolyan tragikus következményei vannak. Az Isten határaitól való teljes, autonóm szabadság eszméjének folyománya, a megkülönböztetés nélküli egyenlőség eszméje, melynek következménye annak tagadása, hogy mit jelent valójában férfinak és nőnek lenni. Ennek folyománya pedig az abortusz és a homoszexualitás, valamint végső soron a kultúránk pusztulása. A házasság és a szexuális erkölcs Isten szerinti mintájának tagadása meghiúsítja az Isten és népe közti kapcsolat kiábrázolását, amint azt a Szentírásnak a házasságról és a szexuális erkölcsről szóló tanítása illusztrálja. Nem csak arról van szó, hogy emberi szinten mi helyes és helytelen, hanem arról, hogy tagadják Istennek és az ő népével való kapcsolatának az igazságát. Ha nem követjük Isten mintáját, akkor tönkretesszük annak igaz képét, hogy kicsoda a keresztény ember, mint egyén és mint a gyülekezet része. Végül el kell mondanunk, hogy ez különösen vonatkozik a családon belüli rendre, amint azt már láttuk, a Biblia gyönyörű képet fest a férj és feleség házastársi kapcsolatáról, a Krisztus és a gyülekezet közti kapcsolathoz hasonlítva azt. Ez nem elnyomás, eltérően attól, amit ma még az evangéliumi világban is oly sokan szeretnének elhitetni velünk. Ez gyönyörű képe az eszményi házasságnak, de ugyanígy Krisztus gyülekezet iránti szeretetének is. Aki ezt elutasítja, az nem csak a házastársi kapcsolatot rombolja, hanem ugyanúgy rombolja Krisztus gyülekezet iránti változhatatlan szeretetének igazságát, valamint a Biblia szexuális erkölcsel kapcsolatos tekintélyét. Eddig idéztem részleteket Francis Schaeffernek ebből a könyvéből. Az igét magyarázta, az igét hirdette. Az igét kell hirdetnem nekem is. Krisztust kell és szabad hirdetnem. Mit tesz ő? És ugye a férfiak erre kapnak biztatást, hogy úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez a kulcs, hogy önmagát adta. Így gyűjt magának egyházat, a benne hívők közösségét. Megtisztítva igéjének a vízfürdőjével, a mocsokból, azt a céda család lelkünket, azt a tisztátalan lelkünket, hogy az övé legyen. Hogy szentek legyünk. Mit tesz? Táplál és gondoz, mint a tulajdon testét. Mit tesz, dicsőségébe akar állítani. Tagjai vagyunk testének, akik hitre juthattunk az Úr Jézus Krisztusban. Hát éljünk úgy, mutatkozzék meg az ő szeretetének a hatalma rajtunk, mint férfiakon és nőkön, mint akiket helyükre igazíthat, és szeretetével kormányozhat, megváltó szeretetével az élő Isten. Amikor a házasságról szól Pál apostol, ezt mondja, nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. nekünk is hangzott. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, megrendítően csodálatos a Te igéd. Szembesítesz minket azzal, ahogy isteni szeretetben a Te szent fiad önmagát adta értünk. Szembesítesz azzal, ahogyan ez az isteni megváltó szeretet igényt formál ránk, nem kényszerrel, hanem hűséggel, megmentő, megtisztító, megerősítő, tápláló, megdicsőítő szeretettel. Hadd tudjuk odaadni magunkat ebbe a szeretetbe. Mindig újból, rácsodálkozva ennek a nagy titoknak, a fölfoghatatlan mélységére. És hadd ismerjék meg ezt a titkot még sokan. Azok is, akik most betegségben, félelemben szoronganak. Azok is, akik kimerülten fáradoznak másokért a járvány idején. Azok is, akiket más gondok terhelnek. És hadd álljon helyre sok házasság is, amely talán alaptalanul indult, de ha a férj is, meg a feleség is rátalál az igazi alapra, akkor helyreállhat a házasság, a család, és megújul, adj megújulást. Adj reformációt, adj ébredést kérünk. A Te szent fiad nevében. Ámen.